Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy együtt tudunk lenni, és így együtt az ige köré gyűlve zárni és nyitni az évet, a régit, az előzőt lezárni, és az új évet nyitni. Nekem itt karácsonykor egy ige volt, ami legerősebben visszhangzott bennem a karácsony ünnepen, ez a saját igén volt, erről nem prédikáltam. Az volt megírva a János evangéliumában, hogy eljött a megváltó, a Krisztus telve kegyelemmel és igazsággal. Ennek az egyensúlya rendkívül fontos, és azt gondolom, hogyha a következő esztendő rendkívüli lehetőségeire és óriási kihívásaira tekintünk, akkor a legfontosabb dolog, amire nekünk keresztény közösségnek szükségünk van, az a Krisztusban való egység. Megerősödni a kegyelemben és az igazságban, és így azt mondja a Szentírás, átélni az egységnek, a Krisztusban való egységnek egy következő szintjét. Hogy az áldásnak a következő szintjét is be tudjuk fogadni. Tudtok el egy ámen mondani? Erről szeretnék szólni egy pár szót a mai istentiszteletem. Igyekszem rövidebbre szabni, de tudjátok, én nem tudok csak komolyan prédikálni. Tehát ez már így van, én mindig, hogyha készülök, mindig komoly üzeneket kapok, ez van. A függőségekkel kapcsolatosan szeretnék három szót elétek hozni, és meg fogunk több igét nézni. Most alapigét nem olvasok fel, mert elég sok igét fogunk megnézni. Ez a három szó az elérhetőség, a képesség, a vágy vagy és kívánság. A mai világ így van felépítve. Ez a három szó, ez a három kifejezés határozza meg a szellemiségét és a mozgását, a motiváló erők ezekben működnek a mai világban, és ezek közül több dologban van szent és tiszta megjelenése is ezeknek. Nem véletlen, hogy az ördög mindig hamisít valami jó dolgot. Tehát elérhetőség, képesség, vágy vagy kívánság. Ezt kibontjuk egy kicsit, hogy hogy jutnak az emberek függőségbe, hogy kötözi meg őket bármilyen kívánság vagy vágy által az ellenség, az ördög, és hogyan lehet megélni a szellemi szabadságot a Krisztusban, a szellemnek a szabadságában, az örvendező, örömteli életet. Az elérhetőséggel kapcsolatosan az első szóra rátérve, az ellenség célja, hogy a lehető legegyszerűbbé tegye a könnyű élvezettel kecsegtető lehetőségek elérhetőségét. Figyeljétek meg a folyamatokat az elmúlt években, hogy a tendenciák e felé mennek, hogy mindenütt, mindenhol a lehető legegyszerűbben el tudja érni az ember az olcsó élvezetet. Tekintsünk internetes játékokra, szörfözésre, pornográf tartalmakra, gyors fagyasztott ételekre, gyorsan, minél gyorsabban juss hozzá ahhoz, amire azt gondolod, hogy szükséged van, hogy örüljél. Az a célja a világ szellemének, hogy mindenütt és mindenkor tud élvezni mindezt, és a lehető legkönnyebben tud hozzájutni, és lehető leggyorsabban tud elérni. Gondoljatok végig, a kütyük, a rendszerek, a fejlesztések mind-mind ebbe az irányba mutatnak, hogy a leggyorsabban és a legegyszerűbben tud elérni a vágyaid célját. Ahogy egy keresztény vezető mondta, a bálványimádás az gyönyörködtet, az Isten tisztelete azonban erőfeszítés. A bálványimádás mindig egy olcsó élvezetet ad. Olcsó örömöt, könnyű örömöt kínál. Az Isten tisztelet azonban erőfeszítés útján juttatja el az embert a szellem szabadságának állapotába, és abba az örömbe, amely semmihez nem fogható ezen a földön. Az Úr imáratának öröme nem kézenfekvő és nem olcsó élvezet. Leggyakrabban meg kell küzdenünk a saját lelkünk tompaságával. Így van? A saját lelkünk tompaságával, mikor az Urat akarjuk imádni, imádkozni akarunk, keresni akarjuk az Urat, Én gyakran ütközöm bele a saját szellemem, lelkem tompaságába. Így vagytok ti is? Egy küzdelembe. Hogy nem kézenfekvő, hogy mikor be akarok menni Isten szent jelenlétébe, nem olyan kézenfekvő, hogy olyan könnyen át tudom adni magam. Annyi minden zakatol a fejemben, a lelkemben, sok minden terheli a szívemet, a lelkemet. Küzdelmet jelent. Igaz? Így vagytok ezzel ti is? Szembesülnünk kell saját szívünk elhangolódott állapotával ilyenkor, máskor bukásainkkal, vagy a romlott természetünkkel. Szembesülünk, igaz? Kezdünk közelni az Úrhoz, akkor így elkezdenek eszünkbe jutni dolgok. Felerősödnek bennünk bizonyos negatív érzelmek. Igaz? Amit elrontottunk, vagy nem volt helyén való, vagy úgy gondoljuk, hogy nem volt helyén való. Mert ennek van egy hamis megjelenése is. Tehát ez az egész szembesülés, az Isten keresésben való szembesülésünk, mikor ezekkel az érzésekkel, mert ezek érzések, akár tetszik, akár nem, a lelkünknek érzései. Igaz? Hát elég lehangoló tud lenni, nem? Tehát jössz, hogy te akarom az Urat imádni, rászánom magam, imádkozok, kezembe veszem a Bibliát, és keresem az Urat, és akkor az első, nem tudom mennyi idő, azzal telik, hogy hát a képtelenségemmel szembesülök, a lehetetlennel szembesülök, olmokkal szembesülök, a nehézségekkel szembesülök, olyan érzése van az ember, mint a még raknának a lelkére, vagy két nagy bázsásújt. És az emberek sajnos nagy többsége itt megáll. És elengedőnek tartja, hogy a lelkének eme nyomorúságára valamilyen enyhülést adjon az Isten jelenléte. De nem szabadulást. Márpedig az Úr Jézus teljes szabadulást kínál. Nem enyhülést, hanem teljes szabadságot. Tudtok egy ámen mondani erre? Amen. Teljes és valóságos szabadságot. Mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Szükséges tehát kérnünk az Isten kegyelmét, és hogy ezt a kegyelmet magunkba szívjuk. Átjárja a szívünket, lelkünket, és újra és újra az ő kezébe tegyük életünket, és elkötelezzük magunkat a kegyelmet magunkba szívva az ő igazsága mellett. Miért? Mert a kegyelem és az igazság mindig párban van. Az igazság útján. Szóval a másik szó a képesség témaköre. A függőség kialakulásához szükséges, hogy az ember képes legyen élni azokkal, amik függőségbe helyezik. Ezért az ellenség a hozzájutást, a használatot igyekszik a lehető legegyszerűbbé tenni. Mivel tudja, hogy ha az élvezetekkel elkezd az ember élni, akkor előbb-utóbb oda fog kötődni az ördököz. Ennek a módját is mindjárt meg fogjuk nézni egy-két gondolatban. Azt mondja Pál apostol, hogy szabadok vagytok. Ti keresztények vagytok, szabadok vagytok. És tényleg úgy érezhetitek a szabadság, szellemi szabadságotokban, hogy minden szabad. Tehát tényleg, ugye egyébként Pál apostol Korintusi levélben sokszor beszél a bálvány áldozati hús evéséről, a társadalmi életről, a kapcsolódásokról, és ezekről a relációkról. És azt mondja Pál, igen, igazatok van, ti tényleg szabadok vagytok. Tényleg igaz, hogy minden szabad neked. Semmi nem tilos. Semmit nem fog Isten azt mondani, hogy agyonütlek, ha élsz vele. Így van? Isten rád szólt egy villámot, amikor vétkeztél? Nem szólt rád villámot, igaz? Megengedte, hogy megtedd? Nekem is. Jó volt utána? Borzasztó volt. Ezért mondja Pál, hogy de ember, hasznos, amit tenni akarsz. Használni fog a te lelkednek. A szabadságot fogja munkálni benned, az igaz örömöt. Azt a lelki békességet, örvendezést fogja munkálni benned, vagy nem? Ha pedig nem azt munkálja, akkor miért akarsz azzal élni? Miért akarsz a szabadságoddal úgy élni, hogy ezt elveszed? Ami elveszi a szabadságodat, sőt, még oda is vezethet, hogy kötelékké válik az ember szívén, életén. Ne válj tehát semminek a rabjává. Fontold meg. Isten keresésünk során, amikor őt Krisztus akarjuk követni, valljuk őszintén, hogy gyakran csalódunk saját magunkba. Előfordult? Csalódunk, igaz? Lelkesedsz, imádkozol, odaszánod magad, és akkor, mikor szembesülsz azzal, hogy valamit elvettél, amiben nem az élet volt, nem a szabadság volt, akkor az ember azt mondja, végig gondolod, hogy viselkedtem, hogy beszéltem, Istenem, ez annyira kár volt. Ezt lehetett volna másképp is. Igaz? Ismerős? Ezek a csalódások szintén lehúzzák az ember lelkét. Tehát nem tud örvendezni az Úr előtt. Mert szíve terhelt. Megterhelődik a belseje. A Szent Szellem általi szabadság ezt a lelkiállapotot, ezt a Szent Szellemtől való szabadságot éppen ez a lelkiállapot korlátozza be az életünkben. És az ellenség ilyenkor jön a következő szintre. Elkezd sugdosni. Azt mondja az ellenség. Látod? Nem megy ez neked. Minek erőködsz? Add fel. Aztán jön a következő fázis. A többi is csak csinálja. Nekik sem megy. A többi ugyanolyan, mint te. Nem is örülnek igazán. Csak mutatják. Mindez hazugság. Az igazság az, hogy az Úr Jézus soha nem kért tőlünk olyat, amire benne és vele ne lennénk képesek. Soha. Ha olvasod az ő igéjét, akkor ezt tudnod kell, hogy amit az Úr Jézus kért tőled, az vele is benne lehetséges. De csak vele is, csak benne. Vele is a szelleme által igenis képes vagy. Képesek vagyunk megcselekedni az ő akaratát. A keresztény életünk rendkívül módon kapcsolatfüggő. Tudtad ezt? A jó értelemben veszem ezt, kapcsolatfüggő. Igazán a keresztény életünket egyetlen dolog határozza meg, hogy mennyire vagyunk közel vagy távol az Úr Jézushoz. Ez egyedül egyetlen dolog határoz meg mindent. Ez a kapcsolat. Ennek a kapcsolatnak a miensége, a minősége, a hőfoka határozza meg a szellemed, a lelkednek az állapotát, a szabadsági fokot bennünk, ahol most tartunk, amilyen szabadsági fokkal most rendelkezünk az Úrban. Egyetlen dologból fakad ez, hogy milyen a kapcsolatom nekem az Úr Jézussal. Kapcsolatfüggők vagyunk. És az, hogy hova tart az életed és mi a veled, nem az érzelmeit határozzák meg, nem is a képességeit határozzák meg, nem is a körülményeit határozzák meg, hanem az, hogy most én és te milyen kapcsolatban vagyunk az Úr Jézussal. Nem az, hogy mit csinálsz az Úrért. Mennyire vagy fegyelmezett, vagy fegyelmezetlen. Nyilván ezek következmények elsősorban. Aztán a vágyak, kívánságok területe. Az ellenség nagyon komoly adatbázissal rendelkezik rólad. Tudtad? Az ellenséged, lelkünknek az ellensége mindegyikünkről nagyon komoly nyilvántartás vezet. Figyelj a pillantásodat, a kimondott szavainkat, a mozdulatainkat, a tetteinket. Figyelj azt, hogy hogyan dicsőítesz. Figyel. Figyelj, miket mondasz ki, amikor Istennek szolgálsz, Isten tiszteled. Figyelj, hogy hogy veszed kezedbe a Bibliát, hogy imádkozol. Hogy fekszel le. Mi az utolsó pillanat este, amikor lefekszel? Hogy kelsz fel? Hogy viselkedsz nehéz helyzetben? Figyeli, feltérképez bennünket. Tudtad ezt? Nagyon komolyan tudja, hogy te és én telve vagyunk vágyakkal és kívánságokkal. Teremtettségünknél fogva vannak vágyaink és vannak kívánságaink. És ezek nem feltétlenül rossz dolgok. Tudod, ezt elfogadod? Hogy ő tudja, nagyon jól tudja. És mit gondolsz, ha te, a házastársad, vagy gyereked, vagy hozzád közel álló barátod egy mondatából, pillantásából meg tudod állapítani nagyjából, hogy miről van szó, mi az, ami többlet van amögött, amit mond, és ahogy viselkedik. Az ördög nem. Következtet. És a vágyak természete az, hogy nem a vágyat szeretjük. A hangsúly nem a vágyon van, és az ördög is tudja. Neki se, tehát nem az a célja, hogy felgorbácsolja vágyakat bennünk, bár erre is megvannak a módszerei. Nyilván, hogyha hagyjuk magunkat, azért kellünk mi is hozzá. Tehát nem a vágy a célja, hanem a vágy, a felgeresztett vágy által való cselekvés. És igazán az ember nem a vágyra vágyik, hanem a vágyai céljának az állapotára vágyik. Tehát amikor az emberek a vágyait arra vágyik, hogy beteljesedjenek, akkor azt az állapotot szereti. Amikor beteljesednek a vágyai, azt az örömöt, azt az kielégülés, megelégedettséget, örömöt vágyja, hogy amikor megkapja, vagy megszerzi, amire vágyik. Tehát nem a vágy a cél, a vágy az csak egy mozgató erő valaminek a megcselekvésére. És mindig a vágynak a kifutása, a célja az, hogy megtedd, amire vágyol. A vágy erős, mozgatórugó a cselekedetek mögött. Vannak szent és tiszta vágyak. Ugyanezek a természet, ugyanilyen természetű, erős ösztönző. A tiszta szent vágyak, az Úr utáni vágy, a szentségre való vágyakozás, Isten szent jelenlétére való vágyakozás, a szent örömre való vágyakozás, a szabadságra való vágyakozás, az Isten szellemének jelenlétére, az Úr jelenlétének megtapasztalására való vágyakozás, szintén erős mozgatóerő, de ez visz téged valamire, ami által megtapasztalod ezt a valóságot, és átéled ezt a valóságot. Ösztönző erő. Jakab a kísérthetőségünkre vonatkozóan ugye egy elég komoly lélekelemzést ír. Azt mondja, boldog ember az, aki kitart a kísértés idején. Mert miután kiállta a megpróbáltatást, a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Tehát mit mond Jakab? Az egész földi pályafutásunk során érni fog bennünket kísértés. Mikor szűnök meg a kísértés? Mikor átveszük az élet koronáját a mennyországban. Az egész életünk gyakorlatilag egy küzdelem. A kereszt életünk egy küzdelem. A szent vágyak és a szentségtelen vágyak küzdelme. Vívódása a lélekben. Életkoronáját, amelyet az Úr megad kiknek? Az őt szeretőknek, akik szeretik őt. Ez a kulcs, ugye? Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert Isten gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A kívánság azonban, mikor megfogal, azt mondja, a bűn szül, tehát a cselekedetet szülik, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Ősi módszere tehát az ellenségnek, hogy felkeltse az emberben a vágyat. És amikor a vágy beteljesedik, és az ember megcselekszi a vágyott dolgot, ugye a cselekedet útján próbálja elnyerni az élményt, az érzést, az átélést, ami a megcselekvésével jár annak a vágynak, akkor ezen a cselekedeten keresztül az ördög magához kezdi kötni. És mindinkább kiszolgáltatja magát a vágyainak, és annak megcselekvésének, annál erősebb lesz rajta a kötés, a kötelék. Annál erősebben kötődik az ellenséghez, az ördöghöz. Azt mondja Mózes könyvében az írás, akkor beszélget az ellenséggel Éva, mellette férje. Nagyon tanúságos egyébként, szépen ez a lelki mechanizmus mind benne van. Kiemelek egy-két szót majd belőle. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa. Mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, ő is evett. Azt mondja, ugye, hogy a csábította és kívánság támad benne, mert a célja az, hogy okos legyek. Más minőséget érjek el. Nem a vágy volt a cél, hanem az, hogy okos legyek. Hogy több legyek, mint most vagyok. És akkor azt mondja, hogy szakított, evett, adott, ő is evett. Látjátok, hogy cselekedetre mozgatta az ember szívét a vágy. Ez ősi mozgása az ember szívének, lelkének. A vágyak azok makacs dolgok. Tudtátok? Akkor az emberben megszületik egy vágy, vagy benne van egy vágy, az egy makacs. Tehát nem olyan könnyű abból úgy kilöpni, úgy kiavarudalni, így van? Úgy fogalmaztam meg, mint a bogács, vagy csimbóknak is nevezik. Biztos láttatok már csimbókot, belemegy a ruhába, és alig lehet kiszedni. Tehát utána, amikor kiszedsz egy ilyen bogáncsot a ruhádból, akkor egyenként még azokat a szálakat órákon keresztül kell kibogarászni, hogy megszabadulj a szúró érzéstől, amit ez okoz. Ilyen a vágy is. Beleragad az ember lelkébe. És nagyon nehéz megszabadulni tőle. Mi az, ami a szabaduláshoz kell? A vágyat egy nálánál erősebb vágy tudja felülírni. Tudtad ezt? Csak úgy tudsz megszabadulni egy vágytól, ha annál egy erősebb vágy születik meg benned, ami felülírja ezt a vágyat. Másképpen nem fogsz tudni megszabadulni tőle. Néhányan megpróbálnak jól fegyelmezetten küzdeni a vágyaik ellen, a rossz vágyak ellen, és ideig, óráig való sikereket elérnek. Aztán pedig buknak egy hatalmasat. Ismerős? Küzdenek, mert tudják, hogy nem jó, egy idő után már felismerik, hogy belementek a játékba, vagy belementünk a játékba, és a vágy már felgerjed bennünk, már kezd uralkodni rajtunk, és akkor próbálja legyűrni, vagy már bukást is okozott, már tetté is vált, és többé nem akarja azt megtenni, és összeszedi az erejét, hogy legyőzze. De nem fogja tudni, mert csak úgy lehet legyőzni a rossz vágyakat, ha az felülírja valami erősebb. És mindig így történt, a megtérés is ilyen. Az Istennel való járás, az ébredés pont ilyen volt, hogy az Isten világosság egy erős ösztönzéssel lépett be az emberek szellemébe, szívébe, jobban vágytak az Isten szent jelenlétére, mint a piára, a részegeskedésre és bármi másra, ami az életben ideig, óráig való örömöt nyújt az ember számára. És olyan erősen érte őket Isten szellemének, Istennek egy szent jelenléte, hogy erre vágyakoztak, és ez volt, epekedtek. A Bibliában olyan kifejezések vannak, ami szerintem sokszor mi a tompa lelkünk miatt nem is értünk. Azt mondja, liegek, mikor az Urat keresem. Szinte liegek, mint a kiszikkadt föld, szombjazom az Úrra, szenvedélyesen szeretem az Urat. Nem is tudjuk elképzelni, milyen volt az, mikor találkozik Dániel az Isten szent jelenlétével, az angyalával, és összeesik napokig, betegelnek a találkozásnak. És tudjátok, van, mikor az Isten a beteg ágyon keresi meg az embert ezzel az új vágyjal. Mert a fájdalom, a szenvedés megtisztít a bűntől. A fájdalom, a szenvedés átrajzolja az ember szellemét, a szívét. Sok esetben emberek vágyakoznak arra, hogy megszabaduljanak dolgoktól, és elérkezik a betegség állapota az életükbe. És az a szenvedés átrajzolja az értékrendjét az embernek. Így van? Ha voltatok beteg, vagy fájtak dolgok, ha tényleg azt mondtok, hogy könyörögjenek értem, mert annyira fáj, ha átéltetek ilyet az életetekben már. Én a magam életében műtétek meg sok minden miatt bizonyos mértékben átéltem ezt. Ott az ember megszűnnek bizonyos dolgok abban az időben. Nem vágyik másra, csak az Úr szabadítására. De arra nagyon. Így van? Hogy fölírta, látod, egy újabb vágy, egy erősebb vágy azokat a régi dolgokat az ember szellemében, szívében. Ezért azt mondom, hogy néha a betegség barátunk. Durva, nem? Néha Isten megenged betegségeket emberek életében. Azért, hogy megszabaduljanak. És fölírja ez az isteni világosság a szívükben, a szellemükben a romlottságot, a rossz gondolatokat, a hitetlenséget. Durva? Szerintem is. Természetesen a jó döntések, az elkötelezettség és az odaszállás fontos kellékei a sikeres harcnak. Mózesnél azonban ezt olvassuk. A Zsidókhoz írt levél 11. és 24-es versében. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Mert inkább választotta Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörét, gyönyörűségét. De a bűnnek ezt teszi kívánatossá a bűnt, a gyönyör. Mert a bűnnek van gyönyöre. Tetszik, nem tetszik? Ez az igazság. Az emberek nem azért vétkeznek, mert vétkezni akarnak, hanem a vétek által azt a gyönyört akarják átélni. Igaz, hogy ez egy tompa, mulandó, mindig több kell belőle, és egyre több kell belőle, de legalább van. És tudod, mikor lesz egy hívő ember világi élvezetek rabja? Amikor a szellemében nincs a vágy meg az Úr szent jelenléte után, akkor elkezd olcsó élvezetek után kutatni. Ilyenek vagyunk, mert vannak vágyaink. És az erős vágyak határozzák meg, hogy mit fogunk tenni. Mózesnek volt egy látása, hit által látta a múltját, a jelenését és a jövőjét. És ez a látás, ez a cél, hogy ő a Krisztussal akar lenni, ez olyan erős volt benne, hogy azt mondta, nem akarok herceg lenni. Nem akarok herceg lenni a világ legerősebb irodalmában, mert az volt akkor a legerősebb irodalom. Nem akarok. Én az Úr Jézust akarom. Én az Úrral és az ő népével akarok együtt lenni. Mert ez nekem. Erre vágyik a szívem. Jobban vágyom rá, azt mondta Mózes, mint arra a gyönyörre, gyönyörűségre, amit a hatalom adna nekem a szívemnek. Értitek a különbséget? Mózes hitáltal látta a múltat, a jelent és a jövőt. És mivel volt látása, hogy hova tart, azt mondta, oda akarok jutni. Ez a fajta hitbeli látás volt az, amely Dánielt és társait átvitte a kísértés órájában. Mert van olyat látott, amit akart megtalálni és megragadni. Mert az értékesebb volt neki, mint az, amit a szem előtt volt. A fizikai valóságban és a világban. A testi vágy azonban elvakultá teszi az ember szívét, beszűkül a gondolkodás, és egyre inkább már csak a vágy beteljesülésére tud koncentrálni. Akkor elvakadnak az emberen a vágyok, akkor elkezdik beszűkülni, és már csak egy dolog jár az eszébe. Hogyan tudnék hozzájutni? Hogyan tudnám megcsinálni? Hogyan tudnám megint átélni? És mindinkább megy ezen az úton, egyre erőteljesebben fogja megkötözni a kívánság és az öröm keresése, és egyre több kell belőle, mert a világi élvezetek idei óráig való gyönyörűségek, és mindig több kell belőlük. És ugye az ördög pedig megteszi, hogy egyre könnyebben legyen elérhető az ember számára azok az élvezetek, amelyek ezt az ideig óráig való gyönyörűséget adják neki. Lehet Isten néhány embernek azért nem ad nagyobb anyagi javakat, mert az anyagi javak birtoklása megrontaná a szívét, és azokat a vágyakat élné ki, amelyet most az anyagi szűkösség miatt nem tud. Istennek oltalma lehet még ez is, hogy féket ad néhány ember életébe, bizonyos területen, hogy nem tud kibontakozni, mert kérdés az, hogy tud-e belélni. Lehet néha Isten megvonja szellemek kiáradásának nagyságát egy embertől, mert megrontaná, ha rajta keresztül nőnél ki valakinek a lába. Nem bírná hordozni egyszerűen. Nem alkalmas rá. Tönkre menne bele. Miért adná Isten valami olyan ajándékot egy embernek, amit ő tönkre menne? Isten is ezt tudja. Hogy az edény elbír-e? És amikor az ember a vágyak útján elindul, és elkezdi megcselekedni, akkor egyre inkább kényszer nehezedik rá, függővé válik az élvezetek függősége köti meg a lelkét. A gonosz istenellenes vágyak cselekvése soha nem ad igazi megelégülést a léleknek és szívnek. Azokból egyre több kell, hogy azt az élményt újra megkapja, amire vágyik a szív. Az Isten szerinti vágya beteljesülése azonban a szív és a lélek valódi szabadságához és igaz megnyugvásához, öröméhez, örvendezéséhez vezet. Olyan természetfeletti békesség és öröm ez, amit semmivel nem lehet pótolni. Igaz, ennek az ára a legnagyobb, ahogy Péter apostol is mondja, figyeljetek a szavakra, ne engedjetek lehullani egy igét sem, ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél ki meg mindenkit, cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a bárány, a drága bárány vérén, a hibátlan, a szeplőtlen báránynak a vérén, ahogy mondja Péter apostol, a Krisztusnak a vérén. Most a befejezés előtt szeretném egy videót megnéznénk. A videó igazán egy dalszöveg, Armi írt egy dalt. Na most ugye elküldte nekem pár nap ezelőtt, mert akkor tudtam, hogy erről fog prédikálni, de ő nem tudta. És azt gondolom, hogy ez a dal erre az estére íródott.
Csak még egyszer, egy kicsit többet, most fordulj el, a halál így közelít. Egy bájos arc, formás idomok, csábító ajkak, a halál így közelít. Lazító alkohol, búfelejtő szerek, hamis nyugalom, a halál így közelít. Vásárolt biztonság, kuporgatott vagyon, csak én számítok, a halál így közelít. Kedves testvér, ha rosszul esik a dal, baj van. A bűnesője áztat a füled mögött, rosszul esett nekem is, rosszul esett neked is, nem kell hamis nyugalom, a keresztnél van irgalom. Csak még egyszer, kicsit többet, most fordulj el, a halál így közelít. Egy pályos arc, formás idomok, csábító ajkak, a halál így közelít. Kedves testvér, ha rosszul esik a dal, baj van. A bűnesője áztat, a füled mögött vaj van. Rosszul esett nekem is, rosszul eshet neked is, nem kell hamis nyugalom, a keresztnél van irgalom. Nem minden arany, ami fényli, feltétlen jó, attól még, hogy szép. Nem minden arany, ami fénylik, nem feltétlen jó, attól még, hogy szép. Nem minden arany, ami fénylik, nem feltétlen jó, hogy szép. Nem minden arany, ami fénylik, nem feltétlen jó, attól még, hogy szép. Kedves testvér, ha rosszul esik a dal, baj van. Sője áztat, a füled mögött vaj van. Rosszul esett nekem is, rosszul eshet neked is, nem kell hamis nyugalom, a keresztnél van irgalom.
Kérdezte, hogy ezt így jónak látom-e. Kellett egy este, míg feldolgoztam. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Utolsó gondolatsorként hadd olvassam föl nektek Jonathan Edwards néhány gondolatát. Figyeljétek ezeket is. Igyekeljetek koncentrálni. Ha a Szentírást vesszük alapul, akkor minél fokozottabban jelentkezik Isten iránti szeretetünk, a benne való gyönyörködésünk és megelégedésünk, az utána való vágyakozásunk, az ő gyermekeiben való gyönyörködésünk, az emberek iránti szeretetünk, szívünk töredelme, valamint a bűnnek és miatta önmagunknak megutálása, annál inkább részesülünk Istennek minden értelmet felülhaladó békességében. A Szentléleknek kimondhatatlan és dicsőséges örömében. Minél inkább csodáljuk Istent, magasztalva és dicsőítve őt, annál magasabbra jut lelkünk a Krisztus vallásában, megvallásában, ugye, hitében, abban az erényben, amelyet ő és az apostolok tanítottak. Óriási. Ez majd a Facebook oldalunkon ki lesz írva, tehát még olvashatjátok. A Galata levélben Pál apostol egy küzdelemről ír, a Szent Szellem és a test küzdelméről. Azt mondja az apostol, a test a szellem ellen, Isten szellem ellen, Isten szellem pedig a test ellen küzd, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. De azt is mondja az írás, ha Isten szelleme vezetiteket, nem vagytok többé a törvény uralma alatt, hanem szabadok vagytok. Nehémiás könyvében azt olvassuk, amikor elérkezett az ige Isten népéhez, és bűnbánatban törtek össze. Hadd mondjak valamit. Bármit szólt hozzád a Szentlélek, indulj el abba az irányba, és légy türelmes. Tehát ne akar gyors, olcsó változást. Értsd meg, ez nem olcsó és nem gyors. De az Úr szólt hozzád, hogy keresed őt, akkor indulj el abba az irányba, és hidd el, mindaz a jó, amelyet Isten az ő igében ígért, el fogja érni a szívedet és a szellemedet. Mert az Úr nem mond semmit, amit ne tudná megtenni. Indulj el a jó irányba, és ne akarj olcsó dolgokat, gyorsan, de tedd meg a lépéseket. És akkor, amikor Isten népe összetörik, zokognak, sírnak, magukon kívüli állapotban vannak tényleg, annyira erőt vett rajtuk a sírás, hogy már aggódtak értük a fizikai állapotukért a vezetők, akkor mondták nekik, hogy figyeljetek már most, ne bánkodjatok. Mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Megvallottátok a bűneiteket. Ne bánkodjatok tovább. Mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. És Ézsaiás próféta ugye azt mondja, hogy a bűnt és az ünneplést az Úr nem tűri, gyűlöli együtt. És nem is tudunk ünnepelni, a szívünk nehéz. Ezért van szükségünk Jézus Krisztus szabadítására. Ő el akarja venni a terheket a szívedről, a szívünkről. Hogy ne beleragadjunk a lehúzó dolgokban, megszabaduljunk ebből, kihozzon bennünket a mocsárból. Ki kell nyújtani a kezünket az Úr felé. És azt mondja, Uram, rád vágyom. Rád vágyom. Megsejtettem valamit, hogy sokkal jobb nálad és veled élnem, mint bárhol máshol. Zsoltárok könyvében Dávidnak a tapasztalata ez. Mély bűnbe esett, sok kárt okozott, sok szenvedést élt meg, és akkor megszabadítja az Isten, akkor leírja ezt a Zsoltárt, 32. Zsoltárban, megvallottam neked vétkemet. Bűnömet nem takargattam. Nem bujkáltam már előled, Istenem. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő. Mindenki imádkozzon, azt mondja Dávid. Senki nem maradjon, aki nem vallja meg a bűneit, nem keresi az Urat, nem hívja segítségül az Úr Jézus nevét. És tegye ezt mind addig, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, mondja az Isten, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. És ugye Istennek a csodálatos, túláradó szeretete és kegyelme zsoltárokban jelentkezett, nyilvánult meg, és a Zsoltárok könyvének utolsó zsoltára a 150. Zsoltár. Megtennétek, hogy olvassátok velem, hogyha látjátok, ott is ki van vetítve. Olvassuk ezt együtt, és álljunk föl, jó, és így olvassuk ezt a Zsoltárt együtt. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengőcintányérral, dicsérjétek zengőcintányérral, minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Halleluja.